prémium kategória. A megfontolt befektetőknek. Részvénypiaci trendek, hozamok, spekulációk.
Ez itt továbbra is a prémium kategória. A mikrofonnál Pallag Róbert és Vörös Benedek. Nagyon fontos azt látni, hogy a Budapesti Értéktőzsdén is itt a csökkenő részvényárfolyamok nyomán egyre több társaság reagált és tett különböző bejelentéseket, legyen az akár saját részvényvásárlás, vagy pedig közgyűlési meghívóval, osztalékkal kapcsolatos javaslat. És hát van nekünk egy blue chip kategóriába tartozó részvényünk, olyan 6% körüli box súllyal, ez a Magyar Telekom. Köszöntjük is a vonalban Gál Gellértet, a Concord Értékpapír Senior részvényelemzőjét, aki közvetlenül követi a társaságot, és az első kérdésünk az lenne, hogy mi az, amivel konkrétan itt a Telekom esetleg meglepetést tudott okozni a februári gyors jelentésben? Te hogy látod, Gellért?
Sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat! Nagyon jó lett a jelentés, ám sajnos elmosta a háború szele. Azt mindenféleképpen érdemes megemlíteni így elsőként, hogy javult a részvényesi javadalmazási politika. Korábban nem volt profitfüggő, hogy mennyit fizetnek ki a részvényeseknek. Évről évre annyit kaptunk, hogy 25 forint független attól, hogy azt láttuk a pénzügyi sorokon, hogy 5-6%-os EBITDA növekedés tudott generálni a cég. Most viszont azt látjuk, hogy a korrigált profithoz képest 60-80%-ot ki fog fizetni. Mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy ha profit nő, akkor érdemben tud majd ebből a profit bővülésből a kis részvényes részesülni. Ez egyébként így nagyságrendeket tekintve 31-40 forint lenne, hogyha 2021-es korrigált profitot néznénk. Ugyanakkor ez a javadalmazás politika jövőre indul, 2022-est kell már alapul venni, illetve arra kéne majd vetíteni a 2023-ban kifizetett osztalékot, illetve részvény visszavásárlást. Itt szerintem érdemes egy kis konzervatívan egy apró növekedéssel számolni, úgyhogy szerintem ilyen 33-43 forint között fog alakulni, függően attól, hogy a menedzsment a 60%-hoz közel, vagy a 80%-hoz közelebbi arányban szeretné megosztani a részvényesekkel ezt a kifizetést.
Tehát amiről beszélünk, az egy 8-10% közötti potenciális osztalékhozam, hogyha ezt a jelenlegi árfolyam szintre vetítjük, ugye így lehet ezt tulajdonképpen lefordítani?
Alapvetően igen, azt mindenféleképpen tovább érdemes ismét kiemelni, hogy megoszlik a részvényesi kifizetés osztalék, illetve részvény visszavásárlás között. Itt a 2021-es eredményből tudunk egyelőre csak arányszámot mondani, ez nagyjából egy 50-50, azaz 15 forintot megkap a részvényes osztalék formájában, illetve a fennmaradó nagyon pontosan 11,9 milliárd forintnyi kifizetést részvény visszavásárlás formájában kapja vissza a befektető. Ez egyébként a korábbi évekhez képest folyamatos növekedést tapasztaltunk. Először két éve, akkor kezdte el a társaság, akkor 5 milliárd forintba vásárolt, vissza tavaly 10 milliárd és most 15 milliárd forint értékben. Ez tipikusan úgy zajlik, hogy június-július során, egyébként az osztalékfizetés után, ha jól emlékszem, akkor volt az előző években, akkor meghirdett egy aukciót, és akkor mindenki felajánlja azt a részvénymennyiséget, amennyit szeretne egy adott áron. És hogyha megtelik a könyv, illetve hát, hogy függően attól, hogy meg mennyi ajánlat kerül a könyvbe, teljesítik.
Ugye a Magyar Telekom esetén a részvény visszavásárlási program azért is kap kiemelt figyelmet, illetve fontosságot, mert itt nem csak arról van szó, hogy az egy részvényre jutó eredmény a saját részvény visszavásárlásoknak köszönhetően nő, hanem van nekünk egy nagy tulajdonosunk is, akinek ezáltal, tehát a saját részvény visszavásárlási program által folyamatosan nő. Itt milyen számokat láthatunk, hogy alakult a Magyar Telekom nagy részvényesének a tulajdoni hányada az elmúlt években, illetve várhatunk-e bármilyen action, tehát bármilyen lépést szerinted a nagy tulajdonos részéről, ahogy szép lassan egyre nő az ő tulajdoni hányada a vállalatban?
Igen, ezt nagyon jól látod. Talán ez ízesíti meg leginkább a Telekom sztoriát, a főrészvényes által indított kisebbségi kivásárlás. Mit jelent ez pontosan, hogy azt mondtam, 15 milliárdot vásárol vissza, ez a közkész hányaddal korrigált piaci kapitalizáció, az a piaci kapitalizáció, ami a kis részvényesek kezébe van, arra vetítve nagyjából egy 9%. Tehát innentől kezdve ezt a 15 milliárd forintos részvényvisszavásárlást fenntartja, akkor körülbelül ilyen 10 év alatt ki tudná vásárolni az egészet, de nagyjából ilyen 6 év alatt lefeleződne a kint lévő részvénymennyiség. Egyébként ehhez természetesen az tartozik hozzá, hogy a Deutsche Telekom az közben nem ad bele ezekbe a részvény visszavásárlásokba, ergo az ő tulajdoni darabszámra a részvény állománya stabil, ugyanakkor a teljes az csökken, ergo az aránya nő. Mit jelent pontosan? 2019-ben indultunk 59,6%-ról, és ez szépen csökken ilyen 3-4%-os nagyságrenddel, és hogyha jól számoltam, akkor most így ez a 2022-esben 64%-on fogunk majd állni év végén, hogyha megtörténik ez a 15 milliárdos részvény visszavásárlás. Értelemszerűen azt mindenféleképpen érdemes még megemlíteni, ha ajánlatot kellene tennie a fő tulajdonosnak, a kisebbségi részvényeseknek, akkor azt két ár közül a magasabban kell tegye, a két ár pedig az elmúlt 12 hónap átlagára, vagy az egy részvényre jutó saját tőke, ami 2021 legvégén 655 forint volt. Úgyhogy mit látunk? Azt látjuk, hogy egyre inkább nő a Deutsche Telekom részesedése a Magyar Telekomban, nem akar visszaadni ezekben az aukcióban, mert úgy gondolja, hogy ennél sokkal többet ér, és egyre inkább nő. Bizonyos tulajdoni hányad után van egy kiszorítás, ha jól emlékszem, az 90% fölött van, tehát még egyelőre messze van, és valamikor érkezhet majd, ez nyilván kérdéses, hogy hány év múlva egy esetleges kivásárlási szándék, az pedig 655 forinton, mindaddig pedig szépen a kis részvényes megkapja a 15 forintos osztalékját, visszaadhat egyébként az aukcióban, amit aztán később vélhetően alacsonyabb áron a piacon visszavehet, és mindeközben pedig, mint ahogy mondtam, évről évre várhatjuk azt, mikor vásároljuk ki, ugyanakkor a visszavásárlási szint, ez az egy részvényre jutó saját tőke, ez évről évre nő, hiszen nem minden profitot fizet ki a befektetőknek, a kis részvényeseknek a Telekom.
Igen, tehát tulajdonképpen egy teljesen logikus megközelítést látunk a nagy tulajdonos részéről. Ugye értékteremtő az, hogy jelentősen a társaság könyv szerinti értéke alatt történnek ezek a visszavásárlások, közben a tulajdoni hányada a tulajdon része, ugye a növekvő saját részvényállomány miatt nő a Deutsche Telekomnak a Magyar Telekomban, és ami talán a negatív oldalon említhető, az, hogy ezekkel az aukciókkal, részvény visszavásárlási aukciókkal egy jelentős likviditás csökkenés az, ami megfigyelhető egyébként a részvényeknél, illetve talán amiről még érdemes beszélgetnünk, az, hogy közben azért itt nagyon jelentősen megnőttek a mindig viszonyítási alapot jelentő hazai állampapír hozamok. Te hogy látod ennek függvényében egyébként? Módosít-e ez a modelleden, illetve a részvénynek a célárát, azt tudja érdemben befolyásolni?
Mindenféleképpen. Tehát hozamérzékeny szektor mellett nem mehetünk el kétségtelen. Ahogy nagyságrendileg egy ilyen 100 bázispont 10%-kal mozdítaná el a célárat, ez csak így nagyságrendek, ugyanakkor azt látni kell, hogy évről évre az adósság szerkezet javul. Tehát, hogy van egy teljes cégértékünk, és azon belül, cégértéken belül, ugyebár a cégeté megosztik adósság, illetve saját tőke között, a részvényesekre jutó feltétel, illetve az adósság, és az adósság szint pedig folyamatosan csökken, még így is egyébként, hogy sokat fizet ki, nagyságrendeket nézzünk. Körülbelül a normalizált free cash flow-ja a Magyar Telekomnak ilyen 70 milliárd forint környékén van, és ebből fizet ki körülbelül 30 milliárdot, illetve hát egyre többet, ahogy haladunk előre az években. Tehát lehet látni, hogy ezt a hozam emelkedést, ez bizonyos szempontból kompenzálja az, hogy az adósság szint az csökken. De azt mellett nem lehet elmenni, hogy a hozam emelkedés az mindegyik Telekomnak, illetve kamat érzékeny szektornak nem előnyös.
A régiós szektortársak között egyébként mennyire attraktív a Telekomnak az árazása?
Önmagához képest nagyon alacsony szinteken van, tehát hogyha 5 éves átlagot nézünk, akkor ilyen 4,3-4,5-ös EV per EBITDA-n szokott kereskedni a papír, most inkább közelebb vagyunk a 3-ashoz. Közép-európai szektortársakat nézve azokhoz képest is rettentően alacsony. Árazás, ők is ilyen 4,5 és 5-ös környékén vannak. Nyugat-Európát már meg sem említem, ők inkább a 6-os felé tendálnak. Valószínűleg egyébként likvidási problémákra lehetne hivatkozni, amikor ezeket az alacsony szorzókat
Tehát likviditási diszkontra gondolsz konkrétan, igen. Illetve ugye akár társulhat ehhez adott esetben egy hazai ország kockázat, és ugye itt azért a magyar piac, a BUX az jelentősen megszenvedte itt a földrajzi közelséget az ukrán-orosz háborúhoz.
Ez így van.
És nyilván a hozamemelkedéssel szorosan összefüggő másik kulcsfolyamat, vagy fontos folyamat az az infláció a gazdaságban. Te hogy látod, Gellért, hogy az inflációnak nettó értelemben haszonélvezője, elszenvedője, vagy éppen egy bystanderje, vagy kívülállója lesz a Magyar Telekom? Tehát milyen az árazási ereje a bevételi oldalon a költségeihez képest?
Szögezzük le, hogy piacvezetők. Általában a piacvezetőknek van a legnagyobb árazási ereje, és az utóbbi időben elképesztően sokat költött arra, hogy a gigabit kábeljeit, az optikai kábelek minél több háztartáshoz el tudja juttatni. Ebben nagyjából így arányaiban is piacvezető, hogy a hálózatán belül ki van a legmagasabb szinten arányaiban a gigabit képes kábel. Ergo piacvezető, emiatt azt gondolnám, hogy az árazási ereje mindenféleképpen előnyös, illetve erős, de mindig a konzervatív oldalon szoktunk maradni, úgyhogy inkább azt mondom, hogy neutrális. Nyilván a másik oldalt, költség oldalt, amellett nem tudunk elmenni, hogy van egy folyamatos bérinfláció, ezt valahogy valamilyen módon, úton, módon szükségesnek is igazdálkodnia. Emiatt azt mondom, hogy inkább neutrális lenne számára ez az infláció megemelkedése. Érdemi megemelkedés szerintem, azt szerintem ugyanúgy, mint szerintem a gazdaságon, nagyon gazdaság szeretőink közül nagyon sok mindenkinek negatívan érinteni, hogyha érdemit ugranánk innen.
Egy kicsit kitekintve a nemzetközi vagy globális folyamatokra a telekom szektorban, azt láthattuk, hogy egyre közeledik hozzánk földrajzilag az az eredetileg Amerikából indult tendencia, hogy külön cégekbe vannak kiszervezve az adótornyok, és külön cégben működnek a maguk a telekom cégek. Ugye Amerikában hosszú évtizedek óta kereskedhető külön az AMT vagy a CCI például, csak hogy két példát említsek, aztán néhány évvel ezelőtt a Vodafone választotta le a toronyhálózatát, a Vantage Towers szintén külön kereskedhető, és a napokban jött a hír, hogy a Deutsche Telekom, tehát a Magyar Telekom anyacége is fontolgatja ugyanezt a lépést. Ezt hogy látod, hogy egyrészt ennek az anyacég lépésének van-e, lehet-e közvetett vagy közvetlen hatása a Magyar Telekomra, illetve elképzelhetőnek tartasz-e akár itt helyi szinten egy hasonló kettéválasztást, ugye a torony infrastruktúra és a core szolgáltató üzletek között?
Szerintem ez abszolút jó meglátás. A tendenciák szerintem Amerikából, Európába is ide is el fognak érni. Egyébként elég, ha abba gondolunk, hogy igen, pontosan, ahogy mondtad, hogy a Vodafone is leválasztotta, szerintem a magyar Vodafone is ugyanúgy ezt megtette, sőt egyébként a Telenor is kiszervezte a hálózati infrastruktúráját. Szerintem az tök nagy potenciál lenne, hogyha ez meg tudna történni, mindenféleképpen értéket tudna teremteni, főképp, hogyha ezt esetleg még ki is tudná fizetni. Ugyebár itt kétszer, háromszor, akár négyszeres szorzókon forognak ezek a hálózati infrastruktúrát megtestesítő cégek, főképp azért, mert...
Bocs, szavadat ne felejtsd, csak hogy a hallgatók kedvéért ezt úgy érted, hogy az anyacéghez képest, tehát nem két-háromszoros szorzón EV EBITDA-n, hanem az anyacég szorzójának a két-háromszorosán, ugye?
Így van, tehát ilyen 13-14-szeresen is, 13-14-szeres EV per EBITDA-n is szorzónak forognak, ami ugye egyébként Magyar Telekomhoz képest még több, de igen, Deutsche Telekomhoz képest, ami magasban forog, az ilyen két-háromszoros. De mindez, hogy tök nagy upside lenne, egyrészt ugyebár azok tipikusan úgy nézik azokat a cégeket, mint mondjuk egy ingatlan cégek, mert nagyon stabil cashflow-val, tipikusan infláció indexált bevétellel, és hogyha egy piacvezető telekom lenne úgymond a főbérlője ezeknek az antennáknak, az infrastruktúrának, akkor az nagyon magabiztos, illetve magabiztosan stabil, robusztus cashflow-t jelent. Úgyhogy mindenféleképpen ez egy hatalmas upside lenne. Kérdés egyébként, hogy azzal a plusz pénzzel, ami beérkezne, hogyha leválasztásra kerülne. Szkeptikus vagyok azzal kapcsolatban, hogy a magyar piacon történne, ezt mondjuk kiszerveznék ugyanúgy, mint a Vodafone, és akkor oda menne bele a pénz. Szkeptikus lennék azzal kapcsolatban, hogy az kifizetésre kerülne a kis részvényesek közül, elég, hogyha belegondolunk, hogy a legutóbbi leányvállalat montenegrói eladásával is igazából az adósságot csökkentette. A Magyar Telekom lehet, hogy történt egy változás most ezzel a osztalékpolitika bevezetésével. Lássuk meg, hogyha eljutunk odáig.
Köszönjük szépen Gál Gellértnek, a Concord Értékpapír Senior részfényelemzőjének. Nagyon jó hétvégét kívánunk.
Köszönöm szépen, sziasztok!
Prémium kategória. A megfontolt befektetőknek. Részvénypiaci trendek, hozamok, spekulációk.
Kettő nagyon izgalmas befektetési sztorit tudtunk prezentálni a hét eseményei mellett. Te hogy láttad, Ben, mit tudnál kiemelni a Magyar Telekom, illetve az Alteo vonatkozásában?
A Magyar Telekomnál mindenképpen nagyon érdekes, hogy egy új jövedelmezési politika került elfogadásra, és ugyanerről nem ejtettünk szót Gellérttel, de talán ez az első példája Magyarországon annak, hogy egy aktivista befektető javaslatai célba értek, és érdemben tudták befolyásolni egy vállalat javadalmazási politikáját. Az Alteo beszélgetésből pedig talán a legérdekesebb momentum, amit kiemelnék, az az volt, hogy a magas áramárak nem jelentik feltétlenül egy az egyben közvetlenül azt, hogy a cég eredményessége javulni fog, hanem számos egyéb intézkedésre vagy egyéb lépésre szükség van annak érdekében, hogy ezt effektíve a cég ki tudja használni és a maga javára tudja fordítani.
Köszönjük szépen a hallgatóknak a figyelmet. Természetesen nem szabad elfelejtkezni arról, hogy az itt elhangzottak, azok nem minősülnek befektetési ajánlásnak. Mindenkinek nagyon jó hétvégét kívánunk.
Ez volt a Prémium kategória. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu oldalon.